Rejtő Jenő, a pokol zsoldosai. Első fejezet. A tulé ügy. Az ügyről aránylag nem sokan szereztek tudomást. A belügyminiszter kérésére a lapok napi rendre tértek fölötte, mintha az eset nem is a század egyik legnagyobb kémkedési botránya lenne. A jobboldaliak a francia hadsereg presztízsét féltették, a baloldaliak a közismerten liberális felfogású és szegény tulé bűnösségét fájlalták. S így aránylag könnyen keresztül vitték a hadügyből és a belügyből kinyúló kezek, hogy a sajtó hamar elfelejtette a témát. Tulé kapitány esete sokban emlékeztetett Dreyfus ügyre. Felekezeti háttere nem volt a botránynak, de körülményeiben, lefolyásában, főszereplőjének zárkózottságában, ami nem emelte a népszerűségét kortársai között, sokban hasonlított a boldogtalan Dreyfus kálváriájára. 1930. november 6-án olyan lopás történt a hadügyminisztériumban, amilyenre eddig még nem volt példa. Eltűnt egy jegyzőkönyv, amely Franciaország és egy másik nagyhatalom tengerészeti szakértőinek tanácskozásáról készült, s a közös flotta felvonulás tervét tartalmazta egy földközi tengeri háború esetére. Az okmány fontossága egyedülálló mindazon okiratok között, amelyek valaha kémek kezébe jutottak. Az a tény, hogy a szerződés tartalmáról mások is tudomást szerezhettek, több év munkáját semmisítette meg. Nemzetközi bonyodalmak fenyegettek. Államtitkárokat nyugdíjaztak. A külügy és hadügyminisztérium régen tisztába volt azzal, hogy valahol a gépezet legfontosabb alkatrészei között hiba van. Már két éve álltak tehetetlenül sorozatos kémkedésekkel szemben. Ellenséges nagyhatalmak a hadsereg legféltettebb titkai közül tudtak meg egy-egymást. A kémnek ott kellett ülnie. Szörnyű volt még a gondolat is, hogy a hadügyminisztérium valamelyik magasabb pozíciójában. A kém elhárító csak annyit tudott az egyre sűrűbben és sürgősebben érkező jelentésekből, hogy Gordon fedő névvel egy kém olyan eredményes munkát végez, amely a gyarmati hadsereg tevékenységét, esetleg létét fenyegeti. A francia kémeket külföldön úgy ismerték, mint a pontos névsor birtokában lennének. Ha pedig francia kémelhárító akart egy jelentősebb kémet letartóztatni, legtöbbször már csak üres lakást talált, mintha valaki értesítené a kiszemelt egyéneket. Az ország minden rendőri szerve a Gordon nevű informátort nyomozta. Aztán kipattant a tuloni jegyzőkönyvügye. És ez a szörnyű csapás egyben a felszabadulást jelentette, mert Lionel százados végre kinyomozta Gordont. Léon Tulé vezérkari kapitány volt a titokzatos Gordon. Léon Tulé előkelő katona családból származott. Apja, Tulé marsal, mint a képe volt a bátor, eszes, kitűnő katonának. Tulé családja arról volt híres, hogy soha nem fordult elő közöttük gazdag ember. Szegény katonák voltak, a hivatásuknak és a hivatásukból éltek. Tulé nem volt népszerű bajtársai között. Komoly, zárkózott embernek ismerték, kissé talán gőgösnek is. Nem voltak barátai, kivéve Donald századost, akivel még a katonai nevelőintézetben barátkoztak meg, és de Garde századost, akinek a húgával járt jegyben. November 23-án, tehát több mint két héttel a lopás után, Lionel százados elment a hadügyminisztérium előtt éjfél egy órakor, és világosságot látott az egyik ablakban. Nem volt ritka eset, hogy valamelyik osztályon éjszaka dolgoztak, de a legutóbbi lopás idegessítette az embereket, különösen Lionelt, aki a kémelhárító csoport nyomozó csoportjának a főnöke volt. És tanácstalanságában, vagy talán ösztönszerűen bement az épületbe. Hivatalos óra után minden belépő tiszt idő és dátum megjelölésével aláírta a nevét. Tulé dolgozott az egyik szobában. Sokszor járt be éjjel. Lionel kedvtelenül beszélgetett a tiszttel, aztán elment. Mielőtt távozott volna az épületből, egy pár kérdést intézett a portáshoz. Előfordult már, hogy valamelyik tiszt nem írta be a nevét, amikor éjjel jött dolgozni? Soha. A tiszturak igazán tudják, mi a rend. Erre nézve Lionel dünnyögött valamit, amit a portás nem értett. Aztán lapozgatott a könyvben. November 5-én nem lophatták el az okmányt, mert ketten is dolgoztak a 104-es szobában. November 4-én senki sem lépett be a kapun. Harmadikán Tulé. Másodikán még megvolt az okmány. Hatodikáig nem kereste senki. Ez idő alatt egy tiszt volt bent, akinek alkalma lehetett, aki egyedül volt. Ez igazán őrültség. Tulé marsal fia. Cigarettázott és elgondolkozva járkált a kihalt előcsarnok boltívei között. Nézzük csak, másodikán még megvolt, ötödikén nem lophatták el, negyedikén nem járt itt senki. Harmadikán csak egy tiszt volt, Tulé. Ostobaság, mondta újra magában. Valaki jött le a lépcsőn. Tulé volt, aktatáskával. Te még itt vagy? Kérdezte vidáman. Vársz valakit? Tulajdonképpen senkit. A portástól kérdeztem egy-két dolgot. Mióta az a jegyzőkönyv eltűnt, nem tudok aludni. Itt valami nincs rendben. Én is azt hiszem. Jössz? Együtt mentek a csípős hideg éjszakában. Kérlek, gondolj csak jól vissza. Nem emlékszel valamire? Gyanús neszre, vagy ilyesmire? Nem hívtak telefonon egy percre a lopás előtt valamelyik éjjel? Ezekre a napokra egészen pontosan emlékszem. Ötödikén a menyasszonyom telefonált éjjel, de akár hárman is voltunk bent. Na, és harmadikán? Harmadikán egyáltalán nem voltam bent éjjel. Biztos vagy ebben, kérlek? Egészen biztos. Csúnya havas eső volt. Igen, igen. Két nap múlva Tulét letartóztatták. A többi már könnyen ment. Miután Tuléra terelődött a gyanú, jelentkezett egy százados, aki nyáron Kámban látta egy feltűnően szép hölgyel pesgőzni. Egy pincér fényképről felismerte Tulé kapitányt. Aztán kiderült, hogy a látszólag zárkózott szegény katona több helyen mulatott civilben, és sokszor egy-egy éjszaka havi jövedelmét meghaladó összegeket költött. Tulé kétségbe esetten tagadott. Nem fogadta el a diszkréten felajánlott kivezető útat, midőn egy katonatársa a cellába hagyta revolverét. Minden esetben azt vallotta, hogy november 3-án nem volt bent a hadügyminisztériumban. A portás azt állította, hogy bent volt, és ezen a napon este 10 órai megjelöléssel ott állt Tulé aláírása. A fő tárgyalás megrendítő volt. Lamotte tengernagy elnökölt, Vizsé ezredes képviselte a vádat. Ön azt állítja, hogy november 3-án nem volt bent a hadügyminisztériumban. Továbbá, mint alibit hangoztatja, hogy de Gard százados úrral beszélt telefonon. Megállapodtak, hogy együtt vacsoráznak, és a százados eljön magáért autójával a lakásához. Igen, így történt. Elrendelem de Gard vezérkari százados kihallgatását. Őszülő, szép, magas ember lépett a terembe. Szomorúan nézett a vádlottra. De Gard százados úr, beszélt ön november 3-án telefonon a vádlottal? Igen, Nailiban voltam, ott van a de Gard kastély, anyámat látogattam meg. Délután 5 vagy 6 órakor Tulé kapitány telefonált, hogy nincs dolga este a hadügyben, és szeretne együtt vacsorázni a hugommal és velem. És miért nem vacsoráztak együtt? Visszafelé jövet a kocsi defektet kapott. Milyen természetű volt ez a defekt? Úgy tudom, elfogyott az olaj. Nagy köd volt, és fele úton Párizs felé a kocsi felmondta a szolgálatot. A sofőr elment a legközelebbi községbe, hogy garást keressen, és bevontattuk a kocsit. Közben éjfél lett, úgyhogy egyenesen hazamentem a lakásomra, azonnal felhívtam a vádlottat, de nem felelt a telefonja. Milyen embernek ismerte Tulét? Én derék, jellemes, okos és jó embernek ismertem. Különben semmi esetre sem egyeztem volna bele abba, hogy eljegyezze a hugomat. Köszönöm. A következő tanú Roger Duplineux sofőr. De Gard sofőrje lépett a terembe. November 3-án éjjel de Gard százados autója defektet kapott az országúton. Milyen defekt volt ez? A legfurcsább. A karter csavaira meg volt lazulva, és lassan szivárgott ki az olaj. Mikor vette ezt észre? Sajnos későn, csak akkor, amikor már besültek a dugattyúk. Ez annyit jelent, hogy az átmelegedett, kiszáradt motorrészek olajhíján nem tudnak működni. Lehet, hogy már odafelé kezdett az olaj szivárogni? Ki van zárva? Félúton besült volna a gép. Különben is, később a garázsban megnéztem a kartert, és láttam, hogy össze-vissza van karcolva a csavar körül. Mintha egy nem erre való nagy francia kulcsal lazították volna meg. Közvetlen indulás előtt Nailiban a garázsba kellett meglazulnia az olajcsapnak ahhoz, hogy még 40 kilométert futhasson a kocsi, amíg az egész olaj kifolyik. Az nem lehet? kérdezte a védő, hogy valaminek neki ütődött a kocsi alja, és ettől megnyílt a lefolyó? A csavar éppen hogy csak kicsit volt meglazítva. A műhelybe megnéztem a tartályt. A kartel alján a szelep körül félkör alakú karcolások voltak. Vallomására megesketem. Miután kiment a sofőr, az elnök Tuléhoz fordult. Az alibije összeomlott. Maga találkát beszélt meg de Gardal, de közben gondoskodás történt, hogy a százados ne jöhessen el a randevúra. Maga a legnagyobb vétket követte el, amit csak ember elkövethet. Legalább feleljen érte, mint férfi, és vallja be. Ártatlan vagyok, mondta csendesen és nyugodtan Tulé. Tudom, hogy végem van, de nem vallhatom bűnösnek magam, mert ártatlan vagyok, és erről még a táborszernagy úr is meg fog győződni valamikor. Tulé nagyon sápadt volt, de nyugodtan és határozottan beszélt. Elrendelem az írásszakértő kihallgatását. Az írásszakértő nem volt terhelően. Kétségtelen, mondta, hogy a november 3-án bejegyzett aláírás a portás könyvében alig különbözik a többi Tulé aláírástól. Nagyon könnyen lehetséges, hogy ő maga írta. De mégis, egy-két csekkéségben eltérő. Azt állítja, hogy az aláírás nem Tulé keze írása? Ezt nem állítom. Én csak konstatálom, hogy néhány apróságban ez az írás különbözik a többitől. De előfordulhat az is, hogy ugyanaz az ember más hangulatban, toll vagy papír rossz fekvése miatt nem pontosan úgy írja le a nevét, ahogy szokta. Most az ügyész egy ívet tett az írás szakértő elé. Meg tudná mondani írás szakértő úr, hogy az íven látható három aláírás közül melyik a vádlott keze írása és melyik hamisítvány? Figyelmesen nézte az ügyész asztalára dőlve, aztán rámutatott az egyik aláírásra. Ez hamis, kérem. Az ügyész átnyújtotta a papírlapot az elnöknek. Mind a három aláírás Tulé keze írása. A papírost tanúk hitelesítették. Megállapítom tehát, hogy a hipotézisekre épülő írásszakértői tudomány nem befolyásolhat komolyan egy elítéltet, amelynek alapját csak tárgyi bizonyítékok képezhetik. Amely tárgyi bizonyítékokat ebben az esetben a vád is nélkülözi, vetette közben az ügyvéd. Tulé, lépjen ide, mondta az elnök, és átadta az ívet Tulénak. Mind a három aláírása magáé? Mind a három aláírás tőlem származik, mondta egy futó pillantás után, és újra átnyújtotta az elnöknek a papírost. A legjobb tudásom szerint vallottam, mondta az írás szakértő. És nem tévedett, szólt közbe Tulé. A portásnál talált bejegyzés november 3-áról hamisítvány. Az ügyész felállt. A védő úr szerint a vád nem alapult tárgyi bizonyítékokon. A tárgyi bizonyítékokat azonban helyettesítheti a koronatanú. Ezt elismeri ügyvéd úr, nem? Úgy van. Kérem Joseph Larnak lakály kihallgatását. Tulé lakája lépett be. Reszketeg őszember volt. 50 éve áll a család szolgálatában. Tulé, mondta az ügyész. Maga azt állítja, hogy november 3-án éjszaka nem volt kint a lakásból. Fenntartja ezt? Fenntartom, miután ez az igazság. Joseph Larnak, mit szól maga ehhez? Kérdezte az elnök. Az öreg lakánynak a szája széle rángatózott, és elcsukló hangon mondta. Nem igaz, az én ablakom a kapu mellett nyílik az utcára. Hajnalba jött haza a kapitány úr. Valamit keresett a zsebében, és az utcai lámpa alá állt, éppen az ablakom előtt. Az aktatáska is a hóna alatt volt. Ó, Istenem, hogyan is tehette? És zokogás rázta. Tulé falfehéren állt. A szeme kimerett, mintha kísértetet látna, és úgy suttogta. Joseph, öreg Joseph, te engem láttál? Igen, a lámpa fénye éppen az arcára esett. Ó, Istenem, hogyan is tehette? Egy Tulé elárulta a hazáját. A döbben csendben csak a lakály görcsös zokogása hallatszott. Aztán az elnök rákogott egyet és enunciálta. Vallomására megesketem. Az öreg kitámolygott a teremből. Vádlott! Lehet valami oka ennek a lakálynak arra, hogy hamisan valljon maga ellen? Nem. Joseph Larnak a legtisztességesebb ember, akit valaha ismertem. Születésemtől fogva mellettem van, mindig hűséges, ragaszkodó és becsületes volt. Újra nyugodt lett, és leült a vádottak padjára. Kíván valamit mondani az utolsó szó jogán? Kérem, ne ítéljenek halálra. Nem a haláltól félek, de nem halhatok meg addig, amíg ez a gyalázat tapad a nevemhez. Életfogytig tartó szigorított fegyházra ítélték, amit hazájától távol, rangjától megfosztva, a hadseregből kicsapva, csejen poklába kell eltöltenie. Köszönöm, mondta a vádlott.